A mai este film az a cím, hogy a színes fátyol. Hányan láttatok ezt a filmet, a színes fátyol? Tegyétek fel a kezdek magasan. Nem sokan, egy páran. Megnéztem ezt a film, nagyon megdöbbentem. Egyik kedvenc filmem lett a házasságra. Szerintem ez az egyik legjobb film, amit lerajzol a házasságot. Tehát ma este 5-től megnézzük ezt a filmet, és fogunk beszélni az egymással való kapcsolat. A délelőtt vagy a délutáni előadása nem kapcsolatokról szól, inkább társadalmi dolgok, amit befolyásol a mi kapcsolatainkat, jó? Főleg fogunk feldolgozni dolgok, ami történt a történelem során nyugaton, Amerikában, Angliában, Európában, de szerintem ez, ami történt ott, nagyjából történt itt Magyarországon. Tehát nem vagyok biztos, hogy az ipari forradalom pontosan mikor tört be itt Magyarországon, de azok a társadalmi tények, amik ott történt nyugaton, itt is történtek meg. És nem is baj, hogy beszélni nyugatról, mert nyugat már itt van. És azok a hatások, amit érintett nyugat, azok már itt vannak Magyarországon is. Tehát szeretnék beszélni erről a témáról nagy vonalakban, tehát vissza fogunk tekinteni a történelemben, és hadd kérdezem, vannak történészek köztünk, aki tanult történelmet. Tibor, kicsit tanultál történelmet, nem? Oké, akkor tedd fel a kezedet. De azért mondom ezt, mert szívesen hallom tőletek, hogy egészítsétek ki engem. Ha valamit fontos, hogy kihagytam, amikor beszélek a történelemről, én próbáltam a legfontosabb dolgokat bepréselni ilyen egyórás előadásban, jó? Tehát nincsen sok időnk, az a lényege, hogy elmondjam, amit én látom, a legfontosabb dolgok, amely befolyásolta a női-férfi kapcsolatok az elmúlt pár száz éve a történelemben, és azokat megbeszélem kis csoportban. Tehát az én előadásom után nyugodtan föl lehet tenni kérdéseket nekem, és akkor kis csoportban ezeket meg lehet beszélni, jó? Tehát kezdjünk el imádságban. Fordulunk az Úrhoz, és kérjünk az ő áldását a mi mai napon. Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen, hogy itt vagy köztünk. Köszönjük, hogy megígérted, hogy ketten-hárman vannak, hogy de is ott leszel. És kérjünk a de áldásodat a mai napon. Engedj, hogy megértsük ezek a dolgokat. Taníts minket, hogy tudjunk kapcsolatban lenni a másik nemmel. Látod, hogy sokszor nagyon nehéz, nagyon mások vagyunk. És kérünk, hogy engedj, hogy megértsük, hogy mi történt az elmúlt években, és az hogyan befolyásol a mi helyünket ebben a világban. Kérünk, legyél a közönséggel, hogy tudjanak figyelni az előadásra. És kérlek, hogy légy velem, mint előadó, hogy tudjak elmondani mindazt, amit rám bíztál, ad nekem mindent ahhoz, amire szükségem van. Köszönöm, hogy ezt lehet kérni az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Tehát a történelem során a társadalom hogyan hatott a férfi-nő kapcsolatokra? Tehát menjünk vissza a történelemben, és idézünk egy pár fontos férfi, hogy mit mondták a nőkről, jó? Kicsit belemenni a férfi gondolatokban, jó? Másik kultúrákról lenne szó, jó? Idézünk Plátont. Ugye Pláton az egyik legnagyobb görög filozófus, ugye? Mit tudunk Plátonról? Pláton írt egy könyvet, és elvileg leírt, hogy hogy kellene működni egy tökéletes társadalom. Valaki tudja a nevét az ő híres könyvének? Ki az, aki filozófus köztünk? Mit írt Pláton? Tessék, az állam, ugye? A Republic, ugye? És leírta, hogy hogyan kellene működni egy tökéletes társadalom. Pláton mit gondolt a nőkről? Azt mondta, aki Pláton hit, ezt mondta, egy rossz embernek a sorsa, hogy a következő világban nő lesz. Rossz embernek a sorsa, hogy a reinkarnációban az lesz az ő büntetés, mert rossz volt, hogy ő nő lesz. Nem tudom, hogy ő mit képzelt egy tökéletes társadalomról, hogy milyen női szerepek vannak ebben a tökéletes társadalomban, de szerintem nem sok. Arisztotilész, úr, ő is egy nagy görög filozófus volt, Ő főleg foglalkozott a biológiával. Arisztotelész mit mondott a nőkről? A nő egy véletlen teremtmény, egy eltorzult férj. Menjünk kicsit tovább a zsidó kultúrára, hagyjuk el a görögök. Mit mondok a zsidók a nőkről? Josephus, többen ismerik, mert a Josephus egy nagyon fontos történész volt, és ő írt le fontos dolgok a kereszténységről. Nem volt keresztény, zsidó történész volt. És azt mondja, hogy a nő minden esetben másodrangú a férfihez hasonló. Másodrangú. Most nem tudom, hogy ez a Josephusnak a saját gondolatok voltak, vagy ő csak képviselte, hogy a zsidók mit gondoltak. Igen. Igen, ő, mint történész, igen, írt le, beszélt, ő éppen akkor élt, ugyanakkor, mint Jézus Krisztus, és ő leírt, hogy a zsidó társadalomban hogyan viszonyultak, mit gondoltak a nőkre abban az időben. A Talmud, ismerjétek a Talmudot? Ugye az a zsidó imakönyv, vagy törvénykönyv. Arra hivatkoztak mindig, hogy hogy kell élni az életet. És a Talmudban le van írva egy reggeli ima. Ez egy tipikus papi ima. Köszönöm, Uram, hogy nem vagyok pogány, rabszolga és nő. A zsidó társadalomban a nőknek nem volt semmi joguk. Nem volt semmi joguk. Ők hivatalosan tartoztak a férjükhez. Nem is tudtak szavazni. Nem is lehetett egy bíróság elé elmondani egy hivatalos vélemény. Neki nem volt semmi joguk. Nem tudtak szavazni. A férjükhez tartoztak. Oké. Okay. Mit mondanak másik kultúrák? Például Gandhi. A Gandhi mit mondott a nőkről? Gandhi, aki képviseli az iszlám hitet. Ő nem volt egy pap, inkább mondhatnánk Gandhiról, mint egy vallásos vezető, ugye? Azt mondja, hogy a férj az úr és mester a feleségének. És a feleségnek kell szolgálni az ő férjét mindenben. Állandóan. Neki kell állandóan szolgálni az ő férjét. Tehát az volt a fő szerepe a feleségnek, Gandhi szerint. Mit mond a Korán? Mit mond a Korán a férfi-női kapcsolatokról? Aki ismeri a Koránt, én nem annyira ismerem a Koránt, de van egy benne egy könyv, az a cím, hogy a Sura. Sura című könyv. És a negyedik fejezet az a címe, hogy nő. És a muszlimán hitében így gondolnak a nőkről. A férfinak van hatalma a nő fölött, mert Allah csinálta az egyik értékesebb, és az az angol szó, amiben lefordítom ezek a mondat, superior, tehát mindenben jobb, tehát értékesebb, mint a másik. És ha a feleség nem engedelmeskedik, akkor el kell küldeni egy külön ágyhoz, és megverni. Ez benne van a Koránban. Tudom, ez nem egy annyira politikai korrekt gondolat, de nem akarom értelmezni, nem is fogom szemét hozzáfűzni, ez csak le van írva a Koránban. Tehát, lehet ezeket kicsit elpoénkodni, kicsit viccelni velük, de igazából ezek nagyon szomorú dolgok, nem? Elég szörnyű dolgok, hogy vannak világban elég sok fontos férfi, aki így gondolkozik a nőkről. De hát inkább nem vicces. Tehát, ezek a régi gondolatok és keleti gondolatok nem okozták a női lázadás, a feminizmus a nyugati civilizációban. De nézzük meg, hogy mi történt nyugaton, a nyugati civilizációban. Jó? Belemenjünk egy jó pár kényes kérdésekben, jó? Mai nap ígérem, hogy izgalmas lesz. Nézzük ezt meg. Amikor Jézus Krisztus 2000 év ezelőtt megjelentett a Földön, mint a várva várt Messiás, akkor az ő egyik cél az, hogy visszaadni a tiszteletet a nőknek. És Jézus Krisztus sok tekintetben ezt csinálta a nőkkel. Ha nézzük meg, hogyan viszonyult a nőkkel. De most igazából nekik nem kellett volna visszaadni a tiszteletet a nőknek, mert alapvetően a zsidó kultúrában ott kellett volna lenni már a tisztelet. Miért? Az Ószövetségre nézve, milyen alapigék találunk, hogy igenis úgy kell tisztelni a nők, mint úgy, hogy tiszteljük egy másik férfit. Hát nézzük meg a Bibliának rögtön az elején, a teremtésben. Amikor Isten teremtette minket, hogy teremtette minket? Nő és férfi vált teremtett őket. Az Isten képmására. Tehát mi azt hiszük és vallunk, hogy nem csak férfik, de nők is vannak teremtve az Isten képmására. Tehát amikor látjuk egy nő, akkor valamit látjunk Istenre. Ti ugyanúgy képviseljétek Istent, mint mi. Most ez benne kellett volna lenni a zsidó kultúrában. De hiányzott, nagyon hiányzott. Menjünk tovább. Mit olvasunk az Ószövetségben? A példabeszéd 31 asszonyról. Mit olvasunk a példabeszéd 31 asszonyról? Ez egy csodálatos nő volt. Le van írva egy egész fejezet, hogy ő milyen volt. Hogy ő nem csak gondoskodott otthonról, a gyermekéről, a férjét, a ház tartásban, ő ingatlanos volt. Foglalkozott ingatlanos dolgokkal. És a Biblia ezt alátámasztja, mint egy pozitív példa. Sőt, legyetek, mint a példabeszéd 31 asszony, aki a házon kívül is tevénkedett és dolgozott. A Biblia pozitívnak találta azt, hogy egy nő a házon kívül is dolgozott. Jézus, amikor találkozott nőkkel, hogyan viszonyult nőkkel? Hát ez egyik leghíresebb eset, amikor János 4-ben találkozik a samaritános asszonnyal, ugye? A zsidók nem beszéltek a samaritánosokkal. És egy zsidó pap semmiképpen nem beszélt volna egy samaritános asszonnyal. És ez a nő nem csak samaritános volt, nem csak asszony, ez egy bűnös nő volt. Hány férje volt neki? Ami 5 férje vagy ilyesmit, ugye? És Jézus még mindig oda ment hozzá, és kezdett beszélni vele. És akarsz tanulni, hogy hogy kell kommunikálni, hogy kell tiszteletet mutatni valakinek, akkor tanulmányozz meg János 4-et. A Jézus olyan szépen, csodálatosan beszél ezzel a samaritános asszonynal. Csodálkoztak, amikor a tanítványok visszajöttek. De mit csinálsz így? Kivel beszélsz? Csodálkoztak, Jézus, ő vele beszél? Igen. Mert Jézus tisztelettel és szeretettel viszonyult a samaritános asszonyhoz. Jézusnak neki volt 12 tanítványai, de sokkal több annál, mint 12 tanítvány, férfi tanítvány követték Jézust. Tudjunk, hogy a történelemben sok nők is követték Jézust, és tartozták az ő tanítvány csoporthoz. Sőt, voltak nők, akik segítettek fenntartani a Jézus szolgálatot. Ott voltak, nagyon fontos szerepek volt nekik. Tehát Jézus azt is tanított a vállás ellen. Jézus fenntartotta, amit az Ószövetség tanított a vállás ellen. Isten kifejezi magát a Malakiás könyvében, hogy ő utálja a vállást. És Jézus is idézi az Ószövetség, és ő is fenntartja, hogy igen, egy férjnek nem szabad csak elküldeni az ő feleségét, ugye? Mert a zsidók kemény szívűek voltak, és majdnem bármilyen ok miatt tudták elküldeni a feleségük, ugye? Pár nap ezelőtt az én drága feleségem Tündi elégette a karfiolt. És azt mondta, hú, Robi, ez alapján el tudtál volna elküldeni engem. Hogy elválsz tőlem, mondom, drágám, nem fogok emiatt elválni, nem kell félni. De pontosan, hogy Jézus adott egy biztonságot a nőknek. Hogy igen, a férj nem fogod elhagyni téged, ha véletlenül valami rosszat csinálsz. Megtiltotta. És mit mondott Péter, amikor hallott az? Hú, ez, ki tudja ezt kibírni, igen. Jézus szigorúan megtiltotta a vállást. Ez biztonságot adott a nőknek. Abban a társadalom nagy biztonság adott a nőknek. De a legnagyobb tisztelet gesztus Krisztustól a nők iránt mi volt? Valaki tudna mondani? Mit gondoltok? Mi volt a legnagyobb gesztus, tisztelet gesztus a Jézustól? Mit gondoltok? Feltámadás után, feltámadott a halálból. Kihez szólt először? Máriának, egy nőnek. És azt mondja, Mária, te menj, és mondd meg a többieknek. Elment, és elmondta a többieknek, Péternek, János, nem hitték el. Mert, ahogy mondtam az előbb, egy nőknek a szó nem mondott semmit abban a társadalomban. A bíróság elé nem is tudott állni. És Jézus vállalta azt a kockázatot. Neked. Ők fognak elhinni téged. De mondd meg a többieknek. Jézus a feltámadás után először egy nőhez ment. Csodálatos, igen. És így visszaadta a tiszteletet a nőknek, hogy igenis fontosok vagytok. Amikor a Pál kezdett tanítani, ő is ugyanazt a vonalat erősítette, hogy igenis tisztelni kell a feleségek, vagy a nők. Pál azt tanította, hogy mondják ezt magyarul, polygami, amikor az embernek van több felesége. Tessék? Poligámia, ugyanaz a szó, latin szó, biztos minden társadalomban ugyanaz a szó, ismerik ezt a szót. És Jézus az is tiltotta, hogy csak egy feleséged lehet. Ugye, Péter? Csak egy. Több gyerek, de egy feleség. Egyszer, igen. Tehát, ez is biztonságot nyújtott a nőknek, hogy a férjednek, a keresztény férjednek csak egy feleség lehet. Másik kultúrákban, másik társadalomban a férjének több feleségük volt. A Biblia tiltja. De Pál tovább is megy, és Pál kezd tanítani a házasságról, a férfiakról, a nőkről a Bibliában, és Galatai 3.28-ban azt mondja, hogy ha Krisztusban vagytok, akkor egyek vagytok. Nincs több zsidó, se pogány, se férfi, se nő, mert egyek vagytok. És ezzel a Krisztus azt akarja kifejezni, hogy egyenlő értékűek vagytok. Krisztusnak a vére megváltott minket. Ő az, aki meghalt a kereszten, értük. És a Krisztus vére miatt Isten úgy tekint rá, hogy megbocsátja a bűneinket. És aki ezt elhitte, elfogadta, hogy Úr Jézus Krisztus az én megváltom, ő nem csak egy várt megváltó, ő a megváltó, ő az, aki meghalt az én bűnömért, és Krisztusban vagyunk, akkor Isten nem egy személyválogató. Úgy lehet mondani, hogy ő, Isten nem néz rá a világra, hú, ez az ember értékesebb, annál az embernek nem. Egyenlő értékűek vagyunk Isten előtt. Isten nem személyválogató. És ez az Úr Jézus Krisztus miatt. Ez az evangélium. Mindannyiunk Isten gyermeke vagyunk. Isten ugyanúgy szeret minket. A férfi egyáltalán nem értékesebb. Mind a kettő képviseljünk az Istent. Minden kettő vagyunk teremtve az ő képmás után. A kereszténységben, a tanítás, a házasságról más a szerep. A férj, ő a vezető. És a feleség, ő a segítőtárs. Más a szerepek. De elnézés, ha ő a segítőtárs, ki az, aki segít a másiknak? Sokszor, aki erősebb, az segíti a gyengéknek. Tehát ez egy másik tisztelet kifejezés a nők iránt. Hogy Isten azt mondja a feleségem, hogy segítsd a férjedet. Más a szerep, de ugyanaz az érték. Egyenlő értékek vagyunk, jó? Tehát, nem véletlenül, ha valakinek van egy Biblia, mert éppen nekem nincs. Ha tudnátok kivenni, Apcsel 17, a negyedik verst, hogy amikor Pál ment városról városra hirdetni az evangéliumot, nem véletlenül, hogy nagyon sok nők tértek meg, mert hallották valamit, ami nekik nagyon tetszett. Ez más. Ez a vallásosság nagyon elfogad minket. Nagyon tisztel minket. És amikor Tesszalonikában volt Pál, Itt a napokban olvasom a Tesszalonika levél, nekem nagyon tetszik ez a levél, de vissza kell menni Apcsel 17-ben, és ez mesél, hogy mi történt Pállal, amikor Tesszalonikában ért, és akkor hogy hívnak téged? Gábor. Először vagy itt? Másodszor. Jó, oké. Okay. Köszönöm szépen. Igen. Hát vagy másod, vagy harmadszor, mert nem ismerős az arc. Nagyon örülök, hogy nagyon sok ismeretlen arc van itt a mai napon. De köszönöm, hogy vállalod az olvasás. Apcsel 17, 4. vers. Ha megkérhetnélek, légy szíves, hogy olvasd el ezt nekünk szépen hangosan. És valami sok előkelő asszony. Pál hirdette az evangéliumet Tesszalonikában, sőt Korintusban, Efézusban, több helyen, és sok előkelő asszonyt elfogadták az evangéliumot, és megtértek. Mert hallották valami más. És ez a keresztény üzenet. Értékesek vagyunk Istennek az ő fia miatt. Az ő fia miatt. Sokszor az Új Szövetség beszél, hogy Pálnak is volt sok nő, aki támogatta és fenntartotta az ő szolgálatot. És az angol nyelvben nem jön ki. Nagyon sokszor az angol nyelvben csak úgy van leírva, hogy és Pál megszólította the brothers. De a magyar nyelvben, hogy lesz lefordítani brothers? Testvér. Most a testvér az semleges. Nem tudod, hogy ez nő vagy férfi, ugye? Testvér. Ugye? Fiú vagy lány. És az angol nyelvben nem jön ki. De sokszor az a szó, hogy Adelphoi, testvér, szerepel a görögben. És azt jelenti, hogy Pál felszólította a testvérek, akik nők voltak és férfiak voltak. Csak az angol Bibliában nem olyan tiszta. De a magyar tisztább ilyenkor. Tehát ez volt az alap a nyugat civilizációnak. Erről épült fel a nyugati civilizáció ezen a keresztény a tanítás alapján. Tehát a mai napig több nők vannak a gyülekezetekben, mint férfiak, ugye? Valaki jár egy gyülekezetben, ahol több férfi van a gyülekezetben? Tegyen fel a kezét nyugodtan. Nem. Általában minden gyülekezetben, Amerikában is több nő van a gyülekezetben. Most ha én egy zsinagógában lennék most, és fölteném ezt a kérdést. Több férfi van a zsinagógában, mint nők. És ugyanaz van a muszlimán hitében, a mecsetekben. Több a férfi, mint a nő. Nem véletlenül. Jó? Tehát a keresztény letette az alapokat a nőknek az értékeli, hogy a nő értékesít, hogy értékesek. De most nézzük meg, hogy működött a férfi-női viszony a nyugati civilizációban. Nagyon sokáig. Nagyon sokáig így nézett ki a nyugati civilizáció. Akkor jött a nagy változás az ipari forradalomban. Az ipari forradalom Amerikában, Angliában 1780-tól 1830-as években akkor elindult. És akkor megváltozott az egész világ. De nézzük ezt meg, hogy az ipari forradalom előtt hogy nézett a társadalomunk. Legtöbb ember még vidéken éltek, faluban, vagy egy farmon, és az emberek nagyobbik része otthon dolgoztak. Mindenki részt vett a munkában, sőt, úgy nőttek fel a gyerekek, hogy ott volt a nagy család, ugye? És a nagy család, mindenki ismert egymást, és mindenki részt vett a munkában. Most jut az eszembe, hogy a fűtő családa. Én honnan származtam? Hát régebben nagyon sok fűtő család volt Mezőkövesden. Én onnan származok a Mezőkövesden. És van egy másik nagy fűtő család, ami semmi köze hozzánk, de sajnos a mi águnk az lecsiszolódott, és alig vannak Mezőkövesden. Hamar ki fog halni. Én azt mondja, én vagyok az utolsó férfi fűtő. És nekem nincs is fiú gyermekeim, de hát Nem túl jó a sors a fűtő családnak, de régebben sokan voltunk. Mezőkövesden. Na most, ezek a nagy családi vállalkozók általában volt nekik egy bolt az utcafronton, ugye? És a lakás vagy a bolt fölött volt, vagy a bolt mögött volt, ugye? És képzelhetünk, hogy sokféle boltok voltak, ha valaki egy ács, vagy szűcs, vagy szabó, ezek a jó magyar szavak, hentes, pék, kárpítós, ügyvéd, élelmiszer volt. Tehát, amit tudunk elképzelni, ott volt az utcafront, a bolt, és mögötte lakott a család. És állandóan jöttek, mentek az emberek. Kifejező, hogy jöttek, mentek, vagy ilyesmi van. Azt, mely most kiköltöztem Bíltorbágyra, és én vagyok egy jött-ment, vagy ilyesmi. Nekem még nincsen gyökereim Bíltorbágyon. De, tehát az emberek állandóan jöttek és mentek. Ügyfelek, beszállítók, vásárlók, kollégák. Tehát ezek az emberek, az ő életük teljesen integrált volt a világgal. Tehát nem volt különbség, vagy nem volt egy nagy vonal az otthon és a világ között. Mert a világ teljesen bejött az ő otthonukról, a családban. Jó? Tehát egybe volt, integrált volt az egész. Nem lehetett szétválasztani a világ az otthonról. Ez mit jelentett a nőknek akkor? Az esküvő azt jelentett régebben, hogy te leszel a férjének a segítőtárs. Tehát magyarul, ha henteshez mész, akkor a férjed ki fog képezni téged, mint hentes. Te mindent fogsz tudni, hogy mit jelent a hentes biznisz, jó? Tehát nagyon kellett válogatni, hogy ki lesz a férjed. Mert te leszel a férjének a kollégád. Ott fogsz dolgozni vele. Ott fogsz lakni abban a házban. Tehát a férj mellett dolgoztak. És úgy volt tervez, hogy a gyerekek fogják továbbvinni az üzletetet. Ugye? Ha egy férj meghalt akkor, nem annyira sajnálták egy őzvegyet régebben, mint a mai napon. Mert az őzvegy, ő tudta továbbvinni az üzletetet. Ő teljesen ki volt képezve, ha az ő férje meghalt, akkor ő teljesen be tud állni a munkában, és továbbvinni azt a munkát. Tehát neki már volt egy szakmája. Tehát egy tipikus nőnek az élete tele volt különbözőféle munkával. Vagy ott dolgozott a boltban, vagy kiment hátul kertészkedni, vagy foglalkozott a házi dolgokkal, vagy beszélt a kollégákkal, a szállítókkal, foglalkozott az ügyfelekkel, sok mindenkivel találkozott, és sokféle munkát végzett egy tipikus napon. Hogy nézett ki egy tipikus férfinak az élete? Hát a férj volt a vezető, és a vezető azt jelenti, hogy képviselni kell a családot. És mint férj, neki kellett képviselni a családnak az érdekét, és nem az ő saját érdekét. Tehát a társadalom, a falu, a család, mindenki azt várta tőle, hogy ő döntsön, hogy mi lesz a legjobb a családnak. Tehát nem volt egy ilyen önző, ambíciós karrierista, ami olyan döntéset tesz, ami neki jó, nem. Neki kellett semlegesnek lenni. És nem magára nézni, gondolkozni kellett az egész családról, hogy mi a legjobb a családnak. És a család érdekét képviselni. Az, amit régebben jelentett, a család fej vagy vezetőnek lenni. De mi lenne a legjobb az egész családnak? A férj, mert ő otthon dolgozott, ugyanúgy volt felelős nevelni a gyerekeket. Ugyanúgy volt felelős kiképezni a gyerekeket és tanítani őket. Ez a feladat nem az asszony vállára ment, a férjnek a vállára ugyanúgy vitte, mint a nők. Sőt, a családok általában együtt ettek. És az 1700 évesekben képzétek el, hogy a legtöbb szakácskönyvek, amit írtak férfiaknak. Valaki látott egy szakácskönyv a mai világban, amit írtak férfiaknak? Az most van egy most nagy szakácskönyv, ki van plakátolva egész Budapesten, ez a, ki ez a Remzi, vagy mit? Igen. Mindegy, ez... Ő magyar szakács, vagy valaki tudja, ki ez a Remzi. De mindegy, ki érdekel igazából, de, de ő nem véletlen, hogy a leghíresebb szakácsok férfiak. Mert régebben ez egy férfi szakma volt. De otthon nagyon sokszor a férfiak főztek. És a legtöbb szakácskönyvek nekik írtak. Hihetetlen. Hogy változott meg a világ? Sőt, az 1700 évesekben a prédikációk és a könyvek, amit szóltak a gyereknevelésre, az is férfiaknak szólt. Az volt a férnek a munka, hogy nevelje a gyereket. És a prédikációk nekik szóltak. Miért? Mert a Biblia azt tanítja. Az 5. Mózes le van írva, kicsit később fogunk ezt idézni. De Isten ezt várja el a férfiaknak, az apák, hogy mi neveljünk a gyermekünket ugyanúgy, mint a nők. Benne van a Bibliában? Hát több helyen igen, 5. Mózesben, de rögtön az elején. Uralkodjatok és szaporodjatok. Azt mondja Isten a férnek, hogy a férnek uralkodni kell, és a nőknek szaporodni kell. Nem, ezt a parancsot mind a kettőknek adott. A férj és a feleségnek mind a kettőnek uralkodni kell, szolgálni kell, és mind a kettőnek szaporodni kell. Mind a kettő felelős a gyereknevelésre. Luther Márton, aki az egyik hősem, azt mondta, hogy amikor egy férj kicseréli egy pelenkát, lehet, hogy kinevetnek, de Isten és az angyalok mosolyognak. Ez egy igazi szolgálat. Igazi szolgálat. Tehát, így nézett ki a világ az ipari forradalom előtt. De az ipari forradalomban mindent megváltozott. Először az ipari forradalomban, amikor a férfi elment dolgozni, az egész család elment dolgozni, mert ahhoz voltak megszokva, hogy a család együtt van. És a gyerekek és a feleségek, mindenki ment ugyanabban a gyárban dolgozni. De tudjátok, hogy az ipari forradalom, hogy milyen volt? Ezek a gyárak, mint a dzsungelek voltak, és szépen lassan hozták törvények, amit nem engedték, hogy a kisgyerekek dolgoznak a gyárban. És sőt, próbáltak tiltani, hogy a nők nem ilyen veszélyes körülmények között dolgoznak. Tehát, ami kezdett történni, hogy a férfiaknak kellett elmenni otthonról, és ki a házból, és dolgoznia a nagy világban. A nagy, kegyetlen, veszélyes világban, ahol hosszú órákat kellett dolgozni ezek a gyárokban. Semmi becsülettel. Tudjátok, hogy milyen voltak azok a cégek, ahol egy férfi csak állt egy helyen, és ugyanazt a munkát végzett. Betört a nagy kapitalizmus, ugye? És tudták, hogy kell a legjobban csinálni a termékek, hogy a leggazdaságosabban csinálni, hogy egy férfi ugyanazt a munkát végzett minden nap. Nem kellett gondolkozni, nem szabad kreatívnak lenni, csak egy unalmas, veszélyes munkát kellett végezni, messze az otthonról. Tehát, ami történt az ipari forradalomban, hogy felhúzták egy nagy falat, és ez a nagy fal a mai napig van, létezik. És ez a nagy fal szétválasztja az otthont a világtól. Jó? Szétválasztja a férfiak a nőktől. Szétválasztja a család a munkahelytől. Felhúzták ezt a falot, és azóta erősödik. Ez a két világ nem találkoznak. És a nők, mi történt a nőkkel? A nők otthon maradtak, elszigetelve a világtól, elszigetelve a nagy családtól, a férjétől, elszigetelve minden kreativitástól. Miért? Mert most az emberek nem falukban élnek, nagyon sokan beköltöztek a nagyvárosokban. És elképzeljünk, hogy az a nő, aki régebben a faluban élt, és sok mindent tevénkedett, sok mindent csinált, nagyon kreatív volt, tudott megoldani a problémákat az üzletben, mi történt? Beköltözött egy lakásban, a nagyvárosban, és az ő munkakör nagyon beszűkült. Neki nem kellett dolgozni, teljesen rá volt, ki volt szolgáltatva az ő férjének a fizetésére. És ugyanúgy keményen kellett dolgozni, mint régebben, csak az ő munkakör beszűkült. Mi az, ami neki kellett csinálni? Vigyázni a gyerekekre? Teljesen az ő vállára ment, és a takarítás teljesen az ő vállára ment. Tehát el tudjunk képzelni, hogy a nők hogyan kezdtek érezni magukat. Sőt, ha a férj meghalt, akkor ez egy katasztrofális helyzetet. A feleség nem tudott semmit csinálni. Nem tudott semmi munkát végezni. A férfiak az ő új munkahelyükben először született meg az a szó az angol nyelven, hogy competitive. Azelőtt az a versenyképes férfi. Azelőtt nem is volt az angol nyelv szótárban az a szó, hogy mit jelent, hogy egy férfi egy competitive férfi, hogy versenyez, versenyező képes férfi, mit tudom én. Nem is értetek, hogy ez mit jelent, mert a férfiak régebben nem volt az egymással való versengés. De most az új világban a férfiaknak kellett harcolniuk, kellett agresszívnak lenni, kellett ambíciónak lenni, kellett előre törni. És emiatt a férfiak nagyon kemények lettek. Nekik kellett saját érdeküket képviselni a nagy világban. És ami történt, hogy a két birodalom, az otthon és a világ nagyon-nagyon mások lettek. És úgy kezdtek beszélni az otthonról, mint az a hely, ahol el van szigetelve a világtól. Az otthon az, ahol a békesség van, az öröm van, az a női birodalom, ahol a feleség uralkodik. És ő képviseli a nagy szeretetet és elfogadás. És ott beszélnek én érzelmi szavakkal. Ami teljesen más volt, mint a nagy hideg világ, a dzsungel, ahol a férfiak dolgoztak. Akkor betört a darwinizmus, az evolúció. A gyengék kihalnak, a férfiak majdnem, mint egy állat. Kell dolgozni keményen a nagy világban, mert ha nem dolgozol keményen, akkor elpusztultok. Tehát sőt, nagyon is bátorították a férfiak, hogy legyél egy igazi férfi a világban. Ne törődjél a gyermekeiddel, feleségeddel, az otthoni dolgokkal, azok női dolgok. Értitek? És az 1800 évesek közepén mindent megváltozott. Két különböző világ jött létre. A csendes, békesség, teljes szeretet otthon, és a durva dzsungel világ, ahol a férfiak uralkodtak. Tehát az egyikben volt az érzelmek, a másik voltak a nagy értelmiség, a gondolkodás. Amit kezd történni, az, hogy ugye a nők nek kellett nevelni a gyerekeket. Ez volt az elvárás, hogy az a te dolgod nevelni a fiadat. És általában a fiúk most már az anyukájuk nevelték. Régebben a férfiak, az apukája nevelte a saját fiát. De most ugye a nők nevelték a gyermeküket, és azt is várták, hogy neveld a férjedet is. Az a nőnek a dolga, hogy vegyen el egy férj, és nevelje meg. Azóta is próbálnak azt csinálni, és nem működik. Nem működik! És a férfiak ez ellen lázadtak fel. Akkor jöttek ki ezek a Tarzan filmek, stb., amik egy igazi férfi, fél állat. Tehát, amit kezdett történni a kereszténységben, hogy senki nem várta el a férfiaktól, hogy jöjjenek a gyülekezetben. Miért? Mert a kereszténység az egy női dolog. És a lelkészek és a prédikációk kezdtek majdnem beszélni a nőkhez. És akkor nagyon felborult az egész arány. Sokkal több nő lett a gyülekezetekben, és a kereszténység lemondott a világról. A kereszténység többet nem beszélt a társadalom dolgokról. Inkább mi volt a szent dolgok? A házasság, a család, és a gyülekezet, a kereszténység kezdett ilyen kapcsolati, érzelmi dolgokról beszélni. Tehát, A kereszténység nagyon-nagyon visszahúzódott a társadalomból, és kezdett beszélni a privát dolgokról, család dolgokról. Az 1830-as években nagy ébredések törtek ki, ez volt Amerikában a másik nagy ébredés. Az első ébredés Amerikában volt az 1740-es években, ami a keleti parton volt. De az 1830-as években nagyon sok nő megtértek. Rengeteg nők megtértek. Igazi női mozgalmak elkezdtek. Rengeteg keresztény missziós szervezetek elindították. A mai napig ezek a szervezetek vannak. Az 1800 éven a közepén akkor volt Spurgeon, akkor volt a világ legtöbb misszionárisokat. Angliában több tízezer misszionárisok küldtek világszerte. És ezek a női mozgalmak, sőt, nagy hatásuk volt, kezdtek segíteni Amerikában a feketéknek, ugye? Hogy a feketék megkeresik az ő saját jogukat, ugye? Az 1860 háború, hogyan mondják azt, a Civil War magyarul? Polgár? Polgár háború. Akkor a feketék a női segítségével is, a nők harcoltak a feketéknek, hogy ők megszerezik az ő jogukat. És az 1900 évesekben akkor megerősödtek ezek a női mozgalmak, és tudjunk, hogy Amerikában 1920-ban akkor a nők hivatalosan tudtak szavazni. 1928-ban Angliában is a nők hivatalosan megszerezték azt a jogot, hogy tudjanak szavazni. Tehát a nők kezdtek összefogni és együtt dolgozni, és próbálni letörni azt a falat, amit szétválasztja a két világot. És mindent akartak megtenni. Csak a fal azóta is nagyobb és erősebb lett. És így elindult a feminizmus mozgalom, ami a 60-es években igazán elindult. Nagy vehemenciával. Először a nők segítették a feketék Martin Luther Kingnek, ugye? Hogy a feketék tudjanak szavazni, megszerezni az ő jogukat. És abban a demonstrációkban, amit a Martin Luther King vezetett, nagyon sok nő mellé állt, nagyon sok keresztény nő mellé állt. De utána, hogy a feketék megszerezték az ő jogukat, a nők is kezdtek harcolni az ő saját érdekék iránt. Mi volt a feminizmusnak a panasz? Mi volt a panaszuk? Nézzük ezt meg. Érdekes. Az 50-es években Amerikában, nagyon különleges korszak volt az 50-es évek Amerikában, tudjátok, hogy akkor voltak a fekete-fehér filmek még mindig, és úgy leadták a családok, hogy minden tökéletes van. Minden tökéletes. A férj tökéletesen van az ő helyén, és a nő is a tökéletesen szép férj, és ott van a három vagy négy gyerek. Mi történt az 50-es években? A II. Világháború után visszajöttek a férfiak a háborúból, és ez volt az egyetlen korszak Amerikában, ahol egy fizetésből egy férfi tudott fenntartani az ő családját. És az 50-es években kezdtek kiköltözni a városokból, a zöldövezetben. És a feleségeknek nem kellett dolgozni, mert a férj hazahozta annyi pénzt, hogy ők nagyon jó el voltak. És azért rengeteg gyerek született Amerikában akkor. Rengeteg! És azt nevezték azt a generáció, hogy baby boomers. És biztos ismeritek ezt a kifejezést. És az a mai napig, az a baby boomers, rengeteg volt belőlük, ők lették a 60-as évekbeli hippiek, aki mostan irányítják az egész világot. És az a baby boomer generáció az 1946-tól 64-ig ment. És az ő mentalitás teljesen más, mint a következő generáció. Aki 64 vagy előtt született Amerikában, az ő osztályokban voltak rengeteg gyerekek az iskolában. Én 66-ban születtem. Sokkal kevesebb gyerekek voltak az én osztályomban. Az én generációm Amerikában senki nem is törődik velünk. Mi vagyunk az elveszett generáció. Vannak a baby boomerek, és vannak a mostani postmodern X generáció. És megint rengeteg gyerek születik Amerikában. Ez én koromban szörnyű visszatekinteni, visszagondolni. De tényleg, mint egy elveszett generáció volt az én osztálytársaim. Tehát, ami történt Amerikában, hogy ezek a rengeteg feleségek ott vannak a zöldövezetőben. 4 gyerek, nem kell dolgozni, de nem kell kreatívnek lenni. És unatkoztak. És azt mondták, ez a paradicsom, ez, amit mindenki erre álmodott. És nem voltak boldogok, és fellázadtak. Mert nem akartak csak gyereket nevelni. És onnan született ez a sok-sok program, ami mai napig megy, nem nézem őket, de született feleségek, vagy ilyen programok, mit tudom én. Ugye feleségek ott vannak a zöldövezetőben, mindenki gazdag, mindenkinek jó léte van, és mindenki csalja a férjét, mert mindenki unatkozik és magányos. De ez valójában történt, hogy a nők nem tudták mit kezdeni az életükkel. Akartak betörni a világban. Akartak használni a talentumokat, amivel rendelkeznek. Nem akartak csak feleségnek lenni, vagy csak anyának lenni. Tehát, elegük volt nekik a férjükből, aki nem foglalkoztak a gyerekekkel. Elegük volt azzal a férfivel, aki egy munkamániás, és állandóan csak dolgozott, és alig ismerte az ő saját gyermekét. És az divatban volt, mai napig is, elfogadni egy férj, aki a munkahelyen nagyon tehetséges, de otthon egy nagy bunkó. Most miért használom azt a szót? Mert nagyon sok televízió műsor ezt mutat. Valaki ismeri El Bundyt? Milyen ez El Bundynak a karakter? Hogy hívják azt a show-nak a címe? Mert angol az Love and Marriage. Tessék? Ja, Married with Children, nem is tudom a címe. Mindegy. Married with Children. De egy borzasztó férfi ez az El Bundy. Szörnyű! Milyen buta! Valaki ismeri a Simpsons? Mi az a Simpson családfő? Megvettem azt a Simpson filmet, hát ha levetítem itt a filmklubban, szörnyű! Ki fogom dobni, annyira rossz. Lehet, hogy a Simpson sor, vagy hogy mondják, a sorozatot nagyon jó volt, nagyon sokan mondták, hogy nagyon-nagyon vicces, és nagyon szeretik. Valahogy nem jutottam odáig, hogy megnézem őket, de biztos, hogy vannak jók belőle. De a lényeg az, hogy a Simpson fér, az apa, ő egy buta ember, és ezt akarják nyomni, hogy nézd meg, milyen ezek a férfiak. Az egy dolog, hogy dolgozni tudnak, de nem tudnak kommunikálni, nem tudnak kapcsolatba lépni a családi tagokkal. A harmadik az, hogy a fiatal nők és lányok akartak betörni a világban, akartak az egyetemre járni, akartak tanulni, akartak valamit más csinálni, kreatívnak lenni az életükkel. Végül is akartak lebontani ezt a falat, ami a férj és a nők között van. Most értékelni kell egy kicsit a feminizmus mozgalmat. A feminizmus milyen megoldásokat kínált. Minden meg kell tenni, hogy a nők tudjanak karriert építeni. Ez az alapvető gondolat. Ugyanúgy, mint a férfiak. Hogy egy nőnek is kellene járni az egyetemre, mint a férfiak. Nekik joguk van egy karriert építeni. Az az első, amit én azt hiszem, hogy az egy jó cél. A másik az, hogy a házasság és a család úgy kell tekinteni, mint egy börtön. A család és a házasság az egy régi intézmény, és el kell törölni. Nincsen szüksége mai világban házasságra se családra. Nagyon sokan képviselik ezt a gondolatot. Én most nem mondtam egy újat, ez már írnak könyvek erről. Nagyon sokan, nagyon sok politikusok erre hivatkoznak, hogy nem kell többet a társadalomban úgy nevelni a gyerekeket, hogy az egy család intézmény, vagy egy házasság. Minden meg kell szervezni, hogy a főzés, a takarítás, a gyereknevelés ne legyen teher. Hogy a nő el tud szabadulni otthonról. Sőt, minden kell tenni, hogy legyenek óvszerek, abortusz, bölcsöde és maximum 1-2 gyereket. Minden meg kell tenni, hogy a nő szabad legyen. És azért általában a feminizmusságban harcolnak ezek a dolgokért. Az abortuszért, hogy a nő legyen szabad. És nem is foglalkozok azzal a oldallal, amit a keresztények mondják, hogy nem a szabadság a tényező, vagy a dolog, amire kell foglalkozni. Nem a nőnek a szabadság, nem erről van szó. A keresztények, mi nem arról az oldalról közelítjük az abortuszt, mi keresztények azt mondjuk, az nem is a kérdés. Az a kérdés, hogy a gyerek, aki az anya hasában van, az egy élő lény, vagy nem? Az egy ember? Az egy gyerek? Vagy az csak egy, hogy mondják, magzat? Tehát mi a kérdés itt? A nőnek a szabadság, vagy hogy ez egy élő lény? És mi keresztények azt mondjuk, hogy élő lény, de a világ nem is erre akar haladni. Nem is érdekel. Mert a szabadság az fontosabb. Másik, amit a keresztény, vagy a feminizmus mondják a kereszténység ellen, világ ellen, az, hogy harcolni kell a patriarchiál kereszténység régi mentalitás ellen. Az én unokatestvérem, 44 éves, egyedülálló, Kaliforniában lakik, nagyon jóban vagyunk egymással, nagyon sokat beszélünk, ő nagyon másképpen látja a világot. Nagyon másképpen. Amikor mi összejövünk minden pár év, mert ugye nem lakunk túl közel egymáshoz, akkor sokat beszélünk. De úgy, hogy az egyik találkozáson ő eljött hozzám reggelizni, és elment 3 óra reggel a következő nap. Tehát ilyen 16 órás beszélgetésünk volt, vagy ilyesmi. Tehát Rikivel nagyon másképpen látjuk a világot, nagyon izgalmas a beszélgetés, de az ő fő álláspont, hogy ő utálja a kereszténységet, mert az egy patriarchiál rendszer, ahol a férfiak dominálnak a nők fölött, ők írták a Bibliát, és neki nem érdekel az egész. És úgy erősen támadja az egészet, és leírja az egészet, mert ez egy patriarchiál rendszer, mert a nőknek engedelmes kell kenni a férjének, és mindenben alávetni az ő férjének. És sajnos sok keresztény körökben támogatják ezek a féle gondolatok. A jó keresztény család az, ahol rengeteg gyerek van, és a fiúk elmennek egyetemre, és a lányok otthon kell maradni, és várni, meddig egy férfi megkéri a kezét, de a lányoknak nem kellene vágyakozni az egyetemre járni, vagy semmit. Nekik készülni kell engedelmeskedni az ő férjének. És valahogy ezek a sztereotipikus keresztény családok vannak, és a világ ezt látja, és azt gondolják, hogy ez a kereszténység, és a nagyon sok feministák fellázadtak erről a kereszténységről. Nem ez igazi kereszténység. Próbáltam nagyon sokszor magyarázni az én unokatestvérem, hogy ez nem így van, hogy a keresztény egy patriarchiál rendszer. Olyan értelemben patriarka, hogy igen, férfiaknak kell vezetni a családot, és a férfiaknak kell vezetni a gyülekezetet, de egyenlő értékűek vagyunk. A kereszténység az, ami fenntartja a nőknek a tiszteletet. A másik vallások, ha panaszod van, akkor menjél és éljél Irakban, egy muszlimán országban, és akkor beszélhetünk erről megint, hogy hol vannak a nőknek a becsület vagy érték. Tehát, mint keresztények, mit lehet csinálni? És ezzel az oldallal be fogom fejezni, és akkor tudjunk tartani egy szünetet, és akkor, ha van valakinek kérdés, akkor nyugodtan lehet kérdezni. Pár gondolat, és be is fejezem. Mint keresztények, mit lehet csinálni? Mindenképpen kell harcolni a feministák ellen! Nem, egyáltalán. Az egy rossz vicc volt. Nem, meg kell érteni a feministák. Én nem akarom mondani az én két kislányomnak, hogy nem megyetek az egyetemre, stb. Nem. Meg kell érteni a feministák, és mint a Biblia mond, mindent meg kell vizsgálni. Ami jó, azt megtartjuk, de ami nem jó, azt visszautasítjuk. Tehát meg kell érteni, hogy a feministák mit akarnak. Elsősorban, mint keresztények, én ezt javasolom. Elsősorban, hogy miért van az, hogy csak a nők lázadtak föl az új rendszer ellen. Hogy van ez a hatalmas nagy fal. A nők lázadtak fel. Mi férfiak, mi miért nem lázadtunk fel? Miért nem volt egy férfi mozgalom? Hogy elegünk van ebben a nagy dzsungelben élni az életünket, ahol nem tudjunk foglalkozni a saját családunkkal. A férfiak miért nem lázadtunk fel? És azt javasolom, hogy igenis, nekünk kellene dolgozni és mindent megtenni, hogy ez a fal lejöjjön. Hogy férfiak tudjanak rugalmasan dolgozni otthon is. ez nagyon nehéz, mert a világban specializálódni kell. És hajtani kell magadat a mai világban. És ahol a férfiak dolgoznak, ugye, dzsungel, ugye, Péter? Kemény kell lenni. És sose felejtem el a teológián, amikor a professzor mondta nekem, hogy figyelj, ha Robi, ha otthon fogsz dolgozni, és én otthon dolgozok. Azóta, hogy én ide költöztem Magyarországon, én otthon dolgozok. Nagyon nehéz volt dolgozni egy kis lakásban Budapesten, amikor a gyerekek visítanak, és minden baj van, és én nekem kell koncentrálni egy előadásra. Hogy lehet ezt csinálni? És a professzor azt mondja, hogy csak úgy dolgozál otthon, ha tudsz elszigetelni magadat, hogy nem hallasz semmit. Miért? Mert a világ legrosszabb érzés, amikor hallom, hogy a feleségem szükség van rám, pedig nagyon kell koncentrálnom és befejezni valamilyen fontos munkát, vagy beszélek valaki a telefonon, és úgy érzem, hogy szét vagyok szakadva kétfelé, hogy szeretnék a feleségem, a gyerekem kell lenni, és kell dolgoznom. És aki férfi, nagyon jól tudja, hogy egy férfi csak egy dologra tud koncentrálni egyszer. Én nem tudok két dologra koncentrálni. Senki ne próbáljon beszélni velem egy nagy teremben, amikor megy a televízió. Én csak nézem a televíziót, mindegy, hogy mi történik körülöttem, csak... És az a világ legrosszabb dolog, otthon dolgozni. Én ismerek egy házas pár most, ez férj grafikus, és hamar el fognak válni. Mert olyan nagy káosz van otthon, hogy nem bírják. Egy kisebb lakásban élnek. És veszekszenek állandóan. Szerintem ez a multi-level marketing azért is betört, azért is annyira népszerű, mert az emberek próbálnak valami más megoldást keresni, ahol otthon is tudnak dolgozni. Nem mondom, hogy ez a multi-level marketing az egy igazi megoldás, nem vagyok erre meggyőződve egyáltalán, de az emberek próbálkoznak valamit kitalálni, hogy ne legyen ez a nagy fal a munkahely, a világ, és az otthon és a család között, a férfiak és a nők között. Tehát, mi férfiaknak kellene fellázadni, hogy mi nem fogadjuk ezt el, amit a multinacionális cégek csinálnak a mostani fiatalokkal. Most ez a férj és nő kapcsolat, férj és feleség, de mi van az egyedülálló férfiakkal és a nőkkel? Én azt javasolom, hogy a férfiak sokkal férfiasabbnak kellene lenni, ugye? Mert lehet, hogy az anyukád nevel téged, és nagyon passzív vagy, és nagyon karrierista vagy, de amikor a nőkről van szó, nem tudsz lépni, mert annyira passzív vagy, nem tudsz férfiként viselkedni. És itt tanítani kell a fiatalabb férfiak, hogy te vagy a férfi, neked kell lépni a nő felé. És a nők, nekik kicsit kell megtanulni, óvni magukat a két szélsőség között, amit láttunk az Értelem és Érzelem filmben. Aki látta az Értelem és Érzelem film, aki nem látta, az lehet kölcsönözni később ma. De ez egyik kedvenc filmem, mert annyira szépen tükrözi a két véglet a nőkben. A fiatal testvér, ő az, aki érzelmileg tele volt, és belerohant a romantikában. Az idősebb testvére, ő nem árult el semmit magáról, az ő érzelmükről. És nem adott semmit annak a fiúnak, hogy lépjen felé. Ő képviselte azt a viktoriánus stílus. Sztoikus pofa, semmit nem adott magából. És azt mondom, hogy vigyázzunk erről a két extrémről. Legyünk óvatosak. De amikor egy fiú lép felé, akkor kicsit biztasd, bátorítsd. Mert mint férfi, mondom ezt, hogy mi nagyon félünk a visszautasítástól. És kell biztatni. Tehát nagyon kell többet ezzel foglalkozni. És már többször beszéltünk erről a Szabad Szombat programokban, hogy mit jelent, hogy egy férfi lép egy nő felé, mint egy igazi férfi. És mit jelent az, mint igazi nő elfogadni azt a lépést. Másik az, hogy keresztény férfiaknak kell mutatni, hogy jó apának lenni, vagy jó férnek lenni, az egy nagyon férfias dolog. Nagyon férfias dolog kicserélni egy bűnös pelenkát. Ez bele tartozik, hogy mit jelent a apának lenni, férnek lenni. És azt mutatnunk kell a világnak. Gyereket nevelni, az nem az én feleségemnek a dolga. Az az én dolgom, ugyanúgy, mint a Tünninek a dolga. 5. Mózes 6, amikor le van írva, hogy mi a nagy parancs, szeresd az Uradat teljes szívedből, És a következő versekben, 5. Mózes 6, 4 és 9, és a 7. versben tanítsd ezt a következő generációnak, amikor felkelsz, amikor jársz vele együtt az utcán, amikor lefekszel este, tanítsd a gyermekeidet. Sőt, keresztény iskolák, amit ismerem, keresztény igazgatók azt mondják, ez nem a mi dolgunk nevelni a ti gyermeketek. Az a ti dolgotok, hogy neveljétek a gyerekeket, de együtt. Iskola, a családok együtt. Ez nem az államnak a dolog. Sokszor itt Magyarországon azt találkozom, hogy állami tanárok azt gondolják, az az ő dolguk nevelni a gyerekeket. Ez nem az ő dolog, az én gyermekem, az én dolgom nevelni a gyermekemet. Elfogadom segítséget, de Isten előtt én vagyok a felelős. Keresztény férfiaknak kell mutatni példát, mit jelent vezetőnek lenni. Az egy nagyon férfias dolog, ha valaki presbiter, ha valaki a gyülekezetben egy előjáró, egy vezető, vezeti egy kis csoportot. Az egy férfias dolog. A kereszténység nem egy női és dolog. És ilyen példákat kell mutatni más fiúknak, férfiaknak. Segíteni a nőknek megteremteni rugalmas munkalehetőségek, hogy ők is tudjanak a világban tevénkedni. Tehát segíteni a nőknek, hogy ők is otthon tudnak dolgozni, gyerekek nevelni, és kint tevénkedni a világban. Segíteni őket áthidalni ezt a nagy falat. Én nagyon szívesen részt vennék egy beszélgetésben több feleségekkel, több nőkkel, hogy lehet ezt áthidalni, és kreatívnak lenni. Most éppen Bíator Bágyan az én feleségem, és más feleségek próbálnak gondolkozni, hogy lehet összejönni, és valamit együtt csinálni, összefogni. És újra kell megbecsülni a gyereknevelés. Újra kell megbecsülni a gyereknevelés, mint a világ legfontosabb elhivatás. Azt hiszem, hogy ezzel befejezem, csak azt, amit mondanom kell, az, hogy a realitás az, hogy a nagy fal az ott van. A nagy fal nagyon erősen áll, és nem akar elmenni. Nem akar elmenni. És emiatt rengeteg problémák vannak az otthonban, a férfik és a nők nem tudják a szerepek. Mit jelent, elnézést, mit jelent keresztény feleségnek lenni segítőtárs? Hogy tudsz a férjedet segíteni az ő munkahelyében? Hogy tudsz? Régebben könnyű volt, de most hogy? Sokszor én úgy érzem, hogy én vagyok a feleségemnek a segítőtárs. Hazajövök, mit kell csinálnom, drágám? Itt van a gyerek, segíts a hanival. Értedek? Rengeteg munka van otthon. Mit jelent férfi, női szerepekben ebben a kaotikus világban? Nagyon nehéz definálni, magyarázni, megérteni.